kicsit haragszom a barátomra. Nem, nem, csak egyszerűen olyan szűkszavú, hogy szeretem hallgatni Gyurit, nagyon mély gondolatai vannak, és csak nagyon spórol. lehet, hogy azért, hogy holnapra is jusson, nem tudom, de tényleg csak így szeretem hallgatni. És most megáldott az Úr azzal, hogy együtt lehettünk Pakson a rádióba kedden, és egy nagyon jó kis műsor volt. És hát remélem, hogy az Úr többször elhozza oda. És ez itt az érzelmi ráhatásnak a helye. Egy picit kapcsolódik az, amit szeretnék én ma reggel megosztani veletek, ahhoz, amit Gyuri elmondott. Ki volt itt a múlt héten? Illetőleg szerintem csak egy-két ember az, aki nem volt itt a múlt héten, ugye? Csak egy pár, igen. A múlt héten a bátorításról beszéltünk, az építés és bátorítás. Egy rövid gondolatot osztottam meg, aztán a Sanyi is elég hosszasan beszélt az építésről és bátorításról. Ez egy hihetetlen nagy téma, úgyhogy egy kicsit folytatnám ezt a témát. És csak azért, hogy azok kedvéért, akik nem voltak itt, meg azt hiszem, hogy a mi kedvünkért is, így összefoglalnám egy pár mondatba, hogy miről beszéltünk a múlt héten. És nekem itt van egy ilyen 50 oldalas jegyzetem, nem tudom, hogy meddig tudunk eljutni belőle, de csak így röviden. Ugye arról beszéltünk Zsidók 12:12 alapján, hogy mindnyájan egy bizonytalan lények vagyunk, hogy az ember önmagában véve egy bizonytalan lény, és szüksége van arra, hogy bátorítsák, építsék, hogy a lecsüggesztett kezeket valaki segítse felemelni, és az ellankadt térdeinket segítse valaki kiegyenesíteni. És aztán beszéltünk arról, hogy a bátorításnak a folyamata az, hogy Isten bátorít minket, ezt Ézsaiás 41 alapján beszéltük meg, pontosan mondom a vers helyet, 41:10-13-ig, hogy Isten bátorít minket, aztán mi bátorítjuk saját magunkat az Úrban, ez a második folyamat, és aztán amikor már bátorodtunk, akkor tudunk másokat is bátorítani. Mi a bátorítás? Tulajdonképpen amire igazán szükségünk van az, hogy tudjuk azt, hogy fontosak vagyunk, és tudjuk azt, hogy biztonságban vagyunk, és hogy értékesek vagyunk. Ez a három legalapvetőbb szüksége az embernek, lelki szüksége. És a bátorítás pont ebben erősít meg, bátorít abban, hogy az, ahol most vagy, és én most bátorítalak benneteket, hogy ahol most vagytok, momentán az életetekben nem lehetnétek jobb helyen. És ez mély meggyőződésem, hogy ez a legjobb hely, ahol most vagyunk, ennél jobb helyen ma reggel nem lehetnénk. Ez a bátorítás, hogy amit teszek, amit csinálok, azt valaki megerősíti, hogy az helyes, az jó, jó úton jársz. Az építés meg arról szól, hogy a személyemet felépítik, hogy az én személyem az értékes, az én személyem fontos, az én személyemet azt tiszteletben tartják. És az építés és bátorítás így együtt ad egy olyat, tulajdonképpen a bennünk lévő rejtett tartalékokat képes előhozni, hogy a még fel nem ismert képességeinket képes előhozni, hogyha egy bátorító és építő környezetben élünk. És hát ugye üzletemben találkozom, nem tudom, hogy hányan vagyunk itt, akik vezetők, akik embereket vezetnek, de hát az egyik legfontosabb és az egyik leghatékonyabb motivációs eszköz az a bátorítás és építés, amikor nem a, ugye Sanyi nagyon sokat beszélt a kritikáról, hogy nem kritizálunk, mert nincs konstruktív kritika, ez a világ hazugsága, hogy van építő kritika, hogy tudod, azt mondom, hogy nagyon remek fickó vagy, de, és azt tudjuk, hogy a de az a nagy radír, mert a de az mindent töröl, ami a de szócska előtt elhangzott. Tehát azt mondom, hogy egy nagyon remek fickó vagy, de, Ez annyit jelent, hogy nem vagy remek fickó. Hazudtam. A de az kitörölte. De ebben és ebben javulhatnál. Mi ennek az üzenete? Hogy talán van benned valami jó, talán, de hogy összegészében egy elfogadhatatlan senkiházi vagy. Összegészében meg kéne javulnod, kéne valamit tenned annak érdekében, hogy el tudjalak fogadni. És mire vágyik az ember? A legalapvetőbb lelki szükségei közé tartozik a feltétel nélküli elfogadás. Hogy a személyemet feltétel nélkül fogadják el. Hogy azt fogadják el, aki én vagyok. És hát a világ nem így működik. A világ azt mondja, hogy mutasd a teljesítményedet. És hogyha van egy jó teljesítményed, és ez az anyagi javaidban is megmutatkozik, akkor el tudlak fogadni, akkor értékes vagy. Hogyha a profittermelő képességed az karcsú, és tulajdonképpen nincs semmid, akkor egy értéktelen személy vagy, akkor a társadalom perifériájára szorultál. Minek kell nekem ilyen szavakat használnom, nem tudom. Nem. Ez tudod, az önvédelmi mechanizmusokban van egy ilyen, hogy a intellektualizálás, ez azt jelenti, hogy ilyen nagyon, próbálsz ilyen nagyon műveltnek mutatkozni, idegen szavakat használsz, és ezzel megvéded a műveletlenségedet, megvéded a gyengeségedet, mert mindenki azt hiszi, hogy hú, ilyeneket mondani, hú, hát ez biztos nagyon okos ember lehet. Ja, volt egy haverom srác koromban, az volt a szokása, hogy a bakosféle idegen szavak szótárából megtanult ilyen különböző idegen kifejezéseket, és legfőképpen ilyen latin mondásokat. És tudod, iszonyú nevetséges volt a srác, mert beszélgettünk, és akkor egyszer csak tudod így, hát ahogy a latin mondaná, és akkor így benyögött valami nagy... Hát nevetséges volt. Na mindegy, tehát ez az intellektualizálás, csak nem tudom, hogy kerültünk ide. Ja, a perifériáról, igen. Mit jelent a perifériára? Tehát a társadalom perifériára, a szélére szorulunk, oda kiegészen. És csak így néz rád a világ, hogy mit van, és mi az értéktelmelő képessége. De nem erre vágyunk, tehát mint ember nem erre vágyunk. Mint ember arra vágyunk, hogy fogadjanak el annak, aki vagyok. Feltétel nélkül fogadjanak el. És Isten feltétel nélkül elfogad minket. És erről fogok még beszélni. Úgyhogy aztán beszéltünk arról, hogy a bátorításnak ugye két módja van. Van az építés, és van a buzdítás. Megnéztük az igehelyeket, és én most arról szeretnék beszélni, milyen módon, mik azok a területek, amiket mindenféleképpen meg kéne céloznunk, amikor bátorítunk. Egy jó bátorító vezető, vagy egy jó bátorító ember, az a másik embernek a félelmeit és az értékeit célozza meg. Mégpedig len úgy, hogy a félelmeit gyengíti, amiről a Gyuri beszélt most az előbb, hogy mi az, ami gyengíti a félelmemet, és az értékeket meg növeli benne. És ez általában úgy működik, hogy minél jobban építem benned az értékeidet, minél jobban elmondom azt, hogy ki vagy te Krisztusban, annál inkább csökkennek a félelmeid. És aztán, amikor eljutunk arra a pontra, amiről Gyuri beszélt, hogy a szeretet abszolút kisöpri az összes félelmet, az egy fantasztikus dolog. Úgyhogy mi az, amit így építenünk kéne az emberekben, és itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6 pont, nem tudom, hogy meddig jutunk el, meddig értek rá. Mindegy. Mindenek előtt a személyes fontosságot erősítjük. Egy jó bátorító, egy építéssel megajándékozott ember, akinek megvan az építés és bátorítás ajándéka, az, mindenféleképpen kommunikálja és erősíti a másik személyben azt, hogy ő mennyire fontos. És itt megnézünk egy pár verset. Róma 8.32. Mit mond? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Figyeljetek! Az ember bűnbe esett, és a bűn zsoldja a halál. A bűnnek ára van. Azt mondta Isten, hogy ha vétkezel, akkor meg kell halnod. És csak hogy ezt értsétek, ezt a verset, mert ez hihetetlen mély ez a vers. Annyit elmond Isten szeretetéről, hogy az csak na. Egy ember által jött a bűn a világba, ugye? Ádám vétkezett. De akkor még az egész emberiség mindösszesen egy emberből állt, illetve hát Ádám Évából, de az Úr szemében egynek számított. Az ember, az emberiség egy szemében állt. Úgyhogy az egész emberiség vétkezett. Az egész emberiség vétkezett. Úgyhogy azóta megszaporodtunk, és most élünk 6,5 milliárdan, úgyhogy az egész emberiség bűnös Isten szeme előtt. A bűn genetikailag öröklődik. A férfi magvából öröklődik a bűn. Úgyhogy amikor megszületik az ártatlan pici kis gyermek, akit ott tartasz a kezedben, és ránézel, és azt mondod, hogy milyen édes, hogy milyen kis tiszta hófehér, és az a tiszta hófehér kis kölyökben ott van a bűn. Benne van a bűn. Bűnnel születünk. És bűnnel éljük le az életünket. És mi a bűn? Az a céltévesztés, az az Isten elleni lázadás bűnében él minden ember. Úgyhogy egy ember által jött a bűn a világba, és Istennek az igazságosságát egy igaz embernek a halála tudná megelégíteni. Ugye? Egy ember vétkezett, és akkor egy igaz embernek a halála az kiegyenlíteni ezt a dolgot. De mivel Róma 3.10 szerint nincs egy igaz sem, Róma 3.23 szerint mindenki vétkezett és hiány van Isten dicsőségének, ezért az ember nem tudja kifizetni a bűnnek az árát. Képtelen, mert hogy bűnös. És Istennek egy bűnös ember áldozata, tudod, az nem elég. Egy igaz embernek az áldozata az, ami megelégíteni az igazságosságát. Úgyhogy egyetlen egy mód volt arra, hogy az ember ne vesszen el, hogyha maga Isten lesz emberré, és ő az, aki kifizeti a bűnnek az árát. Emberré lesz, és leél egy igaz életet, és utána feláldozza az életét azért, hogy Isten meg tudjon bocsájtani a bűnös embernek. Döbbenetes, gondolkodjatok ezen egy kicsit. Isten feláldozta a fiát azért, hogy megbocsájthasson nekünk. Ez nem egy kis dolog. Ez egy hihetetlen nagy dolog. És hogyha én egy értékes dolgomról le akarok mondani, hogyha mondjuk Gyuri le akar mondani a laptopjáról, ami mit tudom én, mennyit ér, csak vagy egy hasonló értékű dologért adja oda, vagy egy ennél értékesebb dologért adja oda. Vagy szeretetből odaadja ingyen, vagy ha cserélni akar, akkor vagy egy hasonló értékű, vagy egy ennél értékesebb dologért adja oda. És Isten itt azt mondja, hogy a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mindnyájunkért odaadta. Figyeljetek! Mindnyájunkért odaadta. Ilyen értékesek vagyunk Isten szemében. Hogy a legértékesebbet, az ő saját fiát odaadta. És hogyha ennek az analógiája, megint intellektualizál a pont. Tehát hogyha ennek a hasonlatnak a mesdjéjén haladunk, akkor ha egy értékes dolgot odaadok, akkor azt vagy egy hasonló értékű, vagy egy még értékesebb dologért adom csak oda. És hogy Isten így néz ránk, hogy mi ilyen értékesek vagyunk, hogy oda adta értünk a fiát, hogy alkalmasint értékesebbnek tartott minket, mint az ő saját egyszülött fiát. nem semmi az embernek az értéke. Nem szabad, hogy ennél alacsonyabb szinten nézzünk saját magunkra. És egy jó bátorító, aki tényleg bátorítja az embereket, ezt kommunikálja a másik felé. Azt mondja itt Róma 5:8-ban, hogy úgy mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Úgy mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miért halt meg értünk Krisztus? Mert olyan jók voltunk? Mert olyan ügyesek voltunk? Mert olyan szépek voltunk? Mert olyan nagy volt az IQ-unk? Vagy miért? Figyeljetek, a leges-leges legrosszabb állapotunkban fogadott el minket Isten. A legrosszabb állapotunkban, még amikor bűnösök voltunk, meghalt értünk Krisztus. Nem kivívtuk ezt a jó viseletünkkel, hanem egyszerűen csak Isten ennyire értékes és ennyire fontosnak tart minket. Ez döbbenetes, és ezt kell a másik emberbe kommunikálni. Bizonytalanok vagyunk. A világ arra nevelt minket, hogy értéktelenek vagyunk. Hogy csak akkor vagyunk értékesek, amit azt az előbb mondottam volt, hogy ha fel tudok mutatni egy csomó kacatot. Folyik a világban egy verseny, hogy kacatokat gyűjtünk, hogy próbálunk mindent bezsebelni, és az győz, aki a halála órájában többet hagy itt. Ő a győztes. Aki a halála órájában több kacatot tud itt hagyni a földön. Ő a győz. Tehát bravo, értelmes cél, nem? Tehát ezért érdemes hajtani. Ezért érdemes napi 14-16 órát dolgozni, érdemes elhanyagolni a családomat, érdemes elhanyagolnom Isten. Ez egy kiváló cél. Nosza rajta, csináljuk. Mostantól meghirdettem ezt a versenyt keresztények között is. Ki tud több kacatot összegyűjteni, mire az Úr visszajön, vagy mire hazavisz minket. És tudod, értelmetlen dolgokkal töltjük az időnket. De nem is nem is erről akartam, hanem hogy mennyire értékesek vagyunk Istennek. És ezt kell kommunikálnunk egymásnak, hogy hé, Évike, Isten annyira szeret téged, annyira drága vagy neki. Tudod, az életét odaadta, érted? Tudod, a fiát, azt írja, 1 Mózes 22-ben van, azt hiszem, 22-ben igen, amikor Ábrahámot úgymond megkísérti Isten, próbára teszi Isten, és azt mondja, hogy áldozd fel a fiadat, és Ábrahám szó nélkül képes feláldozni a fiát, Izsákot. És aztán persze természetesen nem kell megölnie Izsákot, és megszólal az égből az Úr angyala, és azt mondja, hogy ne bántsd a te gyermekedet, mert most már tudom, hogy nem kedvezél a te egyetlen egyednek, én érettem. Most már tudom, hogy nem kedvezél a te egyetlen egyednek, én érettem. És tudod, Isten saját magáról beszél itt, hogy ő nem kedvezett az ő egyetlen egyének, én érettem, hanem feláldozta a fiát. Ő megtette, ő nem állt meg a félúton, hanem megtette. Azért, mert hihetetlenül értékesek vagyunk a számára. És nem szabad, hogy ennél kisebb módon nézzünk akár egymásra, de akár magunkra. Az nagyon fontos, hogy elfogadjuk ezt az értéket, amit Isten nekünk tulajdonít, mert csak így tudunk másokat bátorítani. A világnak éppen ez a legnagyobb baja, hogy a világ vágyódik arra, hogy bátorítsák, vágyódik arra, hogy építsék, egymástól várják azt, hogy hé, mondj nekem valami bátorítót, de hogy a szözbe tudnék én bármit is mondani, amikor én is rá vagyok szorulva arra, hogy bátorítsanak, amikor nekem sincs semmim, én is üres vagyok, hogyan tudjak neked adni valamit, hogyan tudjak neked adni akár egy forintot is, hogyha üres a zsebem, ha nekem sincs egy fillérem se. A világ nem tudja bátorítani egymást, úgyhogy nincs más eszköze, hogyha egy picikét jól akarja érezni magát, mint az, hogy lenyom másokat. Lenyomom a Gyurit. Mondok róla egy csomó rossz dolgot, hogy én egy kicsikét jobbnak tűnjek. A Gyuri az ilyen, a Gyuri az olyan, és akkor én azt hiszem, hogy én már jobb vagyok. 3 eszköze van a világnak ahhoz, hogy egy picit jobban érezze magát. Igen, nyilván, persze. Mindenki, aki nem Krisztusból akar meríteni, aki nem nézi ennek az értékét, hogy ő mennyire értékes Isten szemében, másképp nem tud egy kicsit nem tudja magát jól érezni. Vagy másokat nyomok le, hogy én magasabbnak, tehát jobbnak tűnjek, vagy saját magamat magasztalom fel. Tudod, úgy beszélek magamról, mintha én lennék a legnagyobb ász a világon. Vagy a harmadik, és ez a legrafináltabb dolog, és erről beszéltünk kedden a rádióban, hogy azt csinálom, hogy saját magamat nyomom le. Saját magamról mondok rosszakat azért, hogy a másik felépítsen. Azt mondom, hogy én egy ilyen szerencsétlen ember vagyok, hogy nekem semmi nem sikerül, és erre a Gyuri azt mondja, hogy ne, Attila, ne. Te egy olyan remek fickó vagy, te egy tudod, és akkor el kell. Ezt akartam elérni. Igen, ezt akartam hallani. Jól viselkedtél, tudod, felmondtad a leckét. Ez a három, egyszerűen nem tudja az ember jól érezni magát, hogyha nincs meg neki az, hogy Isten szemében hihetetlen értéket képvisel, hogy értékesek vagyunk, és nekünk, főleg keresztényeknek ezt kell kommunikálni az emberek felé, hogy igenis értékes, és nagyon igazad van, nem szabad belemenni abba a játékban, amit a világ űz, hogy másokat lenyomok, magamat felemelem, hanem tényleg csak így alázatban a másikkal állandóan tudatni azt, hogy a személye az fontos. Aztán egy kicsit ehhez kapcsolódik a következő pont, a személyes elfogadottság. Ugye, hogy elfogadom a személyedet feltétel nélkül. És erre Efézus 1.5 és 1.6 eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben. Efézus 1.5 és 1.6. Az ötödik verset elolvasom még egyszer. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint. Eleve elhatározta. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogy az ember bűnbe esett, ki kellett fizetni ennek a bűnnek az árát, de Isten eleve elhatározta, hogy aki elfogadja ezt az áldozatot, ezt az ingyenes ajándékot, aki ezt elfogadja, azt ő a fiává fogadja. Eleve elhatározta. Eleve elhatározta. Még nem volt se ég, még nem volt se föld, még egyetlen egy semmi nem volt. Az örökké való múltban Isten már elhatározta, hogy a fiaivá fogadja mindazokat, akik elfogadják Jézus Krisztus megváltó ajándékát. Gondolkozzunk ezen egy kicsit. Hajlamosak vagyunk tetszeni Istennek. Hajlamosak vagyunk jól viselkedni, hajlamosak vagyunk mutatni Isten felé egy olyan képet, hogy mi milyen remek fickók vagyunk. Hajlamosak vagyunk megdolgozni azért, hogy Isten elfogadjon minket. Hajlamosak vagyunk ilyen vallásos dolgokra, hogy Isten csak elfogadjon. De itt miről beszél? Azt mondja, hogy az örökké való múltban már eleve eldöntötte, hogy el fog minket fogadni. Még nem is léteztünk. Ezen gondolkozunk. Nem is léteztünk. Egy nem létező személy milyen jó cselekedeteket tud végrehajtani ahhoz, hogy elfogadják. Egy nem létező személy milyen szép tud lenni ahhoz, hogy elfogadják. Egy nem létező személy milyen okos tud lenni ahhoz, hogy elfogadják. Milyen tulajdonságokat tud felmutatni egy nem létező személy. Semmilyen. Isten elhatározta, hogy elfogad minket, és ezt tetszik a legjobban. Akaratának jó kedve szerint. Tudod, nem ilyen immelámmal. Tudod, elbukott ez a rohadék, aztán, hogy a sátán engem ne cikizzen, inkább elfogadom őket. Tud. Nem ez zajlott, nem. Az ő jó kedvében. Ez tetszett Istennek, hogy elfogadhat minket. Ez tetszett neki. Az ő jó kedvében fogadott el minket, és azt mondta, hogy au, ezt megteszem. Tudod, megteszem. Látott minket, az örökké való múltban látott minket. Nem tudott rólunk lemondani. Ezt el szoktam mondani, és lehet, hogy már előttetek is elmondtam, de nem tudom kihagyni, mert ez annyira megmutatja Istennek a szeretetét. Amikor elhatározta azt Isten, hogy embert fog teremteni a saját képmására, akkor ő már tudta azt, hogy el fog bukni az ember. Nem lepődött meg akkor, amikor Ádám beleharapott a jó és rossz tudás fájának gyümölcsébe, köztudat szerint almába, de ezt sehol nem írja a Biblia, hogy az alma volt. Nem lepődött meg Isten, nem csapott a homlokára, és nem mondta azt, hogy hups, most mit tévő legyen, most mit csinálja. Gyertek, fiúk, üljünk le, és beszéljük meg egy kicsikét, mert most itt vészhelyzet van, valamit gyorsan. Nem, ő ezt tudta, előre tudta, hogy el fog bukni. És figyelj, itt jön Istennek a mérhetetlen szeretete. Döntést kellett hoznia. Három módon dönthetett volna. Azt mondja, hogy nem adok neki szabad akaratot. Mindig azt fogja csinálni, amit én mondok neki. Nem adok neki szabad akaratot. De hát ugye akkor meghazudtolja önmagát, mert ő azt mondta, hogy ember teremtek a saját képmásomra. És Istennek szabad akarata van, úgyhogy ezt nem tehette meg, megtette, adott szabad akaratot. És azt mondja, hogy akkor jó, akkor nem lesz kísértés, nem tesszük oda a jó és rossz tudás fáját. Nem lesz kísértés, és akkor nem tud elbukni. Na de hát, ha nem használhatom a szabad akaratomat, akkor olyan, mintha nincs, nem is lenne. Tudod, itt vagyunk ebbe a terembe, bezárják az ajtót, és kívülről bekiabálnak, hogy szabadok vagytok. Tudod, milyen szabadság ez? Be vagyok zárva. Tudod, ha nem használhatom a szabad akaratomat, akkor az olyan, mintha nem is lenne. Úgyhogy Isten oda tette azt a fát, hogy szabadon el tudja dönteni Ádám, hogy elfogadja a feleségétől felajánlott gyümölcsöt, vagy sem. És a harmadik, meg tudta Isten azt is, hogy csak egy módon tudja megmenteni az embert úgy, hogyha meghal érte. És akkor mondhatta volna Isten azt, hogy hé, a teremtmény nem ér annyit, mint a teremtő. A teremtmény nem ér annyit, mint a teremtő, úgyhogy nem teremtem meg őket. Én nem fogok értük meghalni. De addigra már látott, addigra már mindnyájunkat látott. Mert Isten nem korlátozza se tér, se idő. Ő mindent lát a jelenben, múltban, jövőben egyszerre. Ő már látott minket, és azt mondja, hogy hé, itt van ez a Péter gyerek. Ez tetszik nekem. Ha csak ő lenne egyedül, akkor is megtenném, akkor is meghalnék érte. Nem tudok róluk lemondani. Belénk szeretett, értitek? Belénk szeretett. És azt mondja, nem tudok róluk lemondani. Inkább meghalok értük. Inkább feláldozom a fiamat, odaadom értük, de nem tudok lemondani. Annyira drágák, annyira fontosak, annyira szeretem őket, nem tudok lemondani róluk. És az eredményt, ezt hála Istennek tudjuk, hogy megteremtette Isten az embert a saját képmására, és ki is fizette a bűnnek az árát, és elfogadott minket a szerelmesben, hogy el vagyunk fogadva, hogy Isten nem kér tőlünk semmit, nekünk nem kell ugranunk egy leszúrt Rydbergert ahhoz, hogy Isten elfogadjon. Nem kell, nem tudom én, milyen IQ-val rendelkeznénk, hogy Isten elfogadjon. Ő az örökké való múltban úgy döntött, hogy mindenkit elfogad, aki elfogadja az ő ajándékát. Micsoda hihetetlen dolog ez. Micsoda ámulatos dolog. És akkor hogy jövünk mi hozzá emberek, hogy különböző feltételeket szabjunk a másiknak, hogy elfogadlak, ha azt csinálsz, amit én mondok, akkor szeretlek, akkor elfogadlak. Ha úgy viselkedsz, ahogy én akarom, akkor ha úgy öltözködsz, ha olyan emberekkel barátkozol, és sorolhatnám a feltételeket, amiket szabunk egymás irányában, hogy el tudjuk fogadni. És a kritika pont erről beszél. A kritika ezért rombol, mert a kritika mindig megmondja, hogy hol van az a pont, ahol elfogadhatatlan vagy. Hol van az a pont, ahol nem tudlak elfogadni, amin változtatnod kell ahhoz, hogy elfogadjalak. De igenis. Igenis. Ezt kell kommunikálnunk, ez a bátorítás, ez bátorít, ez épít, hogy ha tudom, látom a gyengeségeidet, látom azt, hogy te sem vagy tökéletes, mert hogy egy sem tökéletes az, aki itt él a bolygón. 6,5 milliárd közül nincs egy se tökéletes. És aki eddig élt, az sem volt tökéletes. Egyetlen egy tökéletes volt, és ez Jézus volt, az Isten ember, aki egyszerre volt 100%-ig Isten, és egyszerre volt 100%-ig ember. Ő volt egyedül tökéletes. Nem vagyunk tökéletesek, de elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen. Kommunikáljuk felé, hogy mennyire fontos, és kommunikáljuk felé azt, hogy tudod, nem kell megfelelned, Cili. Így szeretlek, ahogy vagy. Nem kell megfelelned. Tudod, ha holnap azt mondod, hogy nem csinálom az aser szolgálatot, és csak ezt azért mondom, mert a Cili a jobb kezem, és a tudod, hihetetlen terheket vesz le a vállamról így a szolgálatban. De azt mondaná, hogy nem, holnaptól nem. Szabad akarati döntés. De mit sem változtat ez azon, hogy ugyanúgy elfogadom, és ugyanúgy szeretem. Nincsenek feltételek, és ezt kell a másik felé kommunikálni.
Személyes elfogadottság. Nagyon fontos. Aztán a személy tisztelete, ez a harmadik. És beszéltünk már a kapcsolatokról, hogy a kapcsolatoknak 4 alap pillére van, és ebből az alap a legfontosabb, a tisztelet. Hogy a tisztelet az az, amikor kommunikálom a másik személlyel az ő értékes voltát, hogy ő mennyire értékes. Nem tudom, hogy mennyire menjek ebbe bele, most egy kicsit zavarba vagyok. A Róma 12:10 beszél erről. Azt mondja, hogy atya-fiú szeretettel egymás irány gyöngédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Istennek nagyon fontos a tisztelet. Istennek nagyon fontos. Azt mondja Sámuelben, 1 Sámuel 2:30-ban, 1 Sámuel 2:30 azt mondja, hogy ha te tisztelsz engem, akkor én tisztességet szerzek neked. Ha te tisztelsz engem, akkor én tisztességet szerzek neked. Istennek nagyon fontos a tisztelet. Hogyha megadom a másik embernek a tiszteletet, ha azt kommunikálom felé, hogy ő egy értékes ember, én saját magam hihetetlen dolgokat tudok bezsebelni. A tisztelet az egyrészt felépíti a másikat, megmutatja az értékes voltát, de ugyanakkor megóv engem attól, hogy sajnáljam magam. Mire gondolok? Az emberi agy úgy működik, hogy mindig a benne lévő uralkodó gondolatnak megfelelően adja ki a cselekvésre való utasításokat. Ezt egy kicsikét lefordítom magyarra. Amit beletápláltunk az elménkben, azt fogja végrehajtani. Ha azt táplálom az elmémbe, hogy a másikban az értéket keresse, akkor az értéket fogja keresni, és azt fogja megtalálni. Ha az van az elmémben, hogy a másiknak a hibáit, gyengeségeit kell keresni, akkor azt fogja megtalálni. Úgyhogy ha, ne adj Isten, van közöttünk valaki, aki úgy gondolkodik, hogy ő egy szerencsétlen ember, mert csupa, hülye, idióta, gyenge elméjű, lusta, mit tudom én, milyen ember veszi körül, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon jó módon áll-e a kérdéshez, hogy vajon tisztelet adás szempontjából helyesen gondolkodik-e. Mert hogyha azt táplálom az elmémbe, ez van belém programozva, hogy a másiknak az értékét keressem, akkor azt fogom látni, hogy csupa értékes, drága, fantasztikus ember vesz körül. Megmented saját magadat is attól, hogy önsajnálatba es, hogy tudod, ezt így a... Itt lehet... Óvatosak vagyunk, mert most már egy 3 éve rádiózom Pakson, és már így annyira belém nevelték azt, hogy nem szabad semminek a nevét, mert ez minden reklámnak számít, tudod. Tehát nem... Múltkor beszélgettem, hogy az élet olyan, mint az OTP, és majdnem lelőttek, tudod, hogy... És csak azt akartam mondani, hogy hát tudod, hogy amit beteszel, azt tudsz csak kivenni belőle. És hát egy magyar embernek még mindig, főleg aki így az átkosban élt el az élete nagyobbik részét, hát annak a bank az az OTP. Hát nem volt akkor még ennyi, mint OTP. Na mindegy. Ezekkel a kis közbeszúrt anekdótákkal az a baj, hogy mindig elfelejtem az alapgondolatot, hogy ezt elmesélem. Miről beszéltünk? Igen, hogy nem kell egy ilyen önsajnálatban élnem, mert hogy beletáplálhatom az elmémbe, gondolkodhatok így, hogy én tudatosan mindenkiben csak az értéket keresem. És amikor tisztelek valakit, akkor tulajdonképpen elnyerem másoknak a tiszteletét is. Azáltal válok én egy tiszteletre méltó emberré, hogy másokat tisztelek. Hogyha nem tisztelek másokat, garantáltan engem se fognak tisztelni. A tisztelet, az tudod, ma már a világban, főleg ilyen korrupt országokban, mint Magyarország, mindent meg tudsz venni. Ma már tudsz venni jogosítványt, tudsz venni diplomát, érettségi bizony, mindent tudsz venni. Mindent. De ha van elég pénzed, akkor holnaptól kezdve doktor akárki vagy, még akkor is, hogyha az általános iskolát sem jártad ki, mert megveheted. De tudod mit? Tiszteletet nem tudod megvenni. A tiszteletet nem tudod megvenni. Akármennyi pénzed van, tiszteletet nem tudsz venni. Tiszteletet csak úgy tudsz megkapni, a tiszteletet csak úgy tudod megkapni, hogyha te is tisztelsz másokat. Hogyha annak alapján gondolkodom, hogy a másik az egy értékes ember, nagyon egyszerűen meg lehet ezt fogalmazni. A tisztelet az, amikor úgy nézek rád, ahogy Isten néz rád. Sehogy másképp. Csak ahogy Isten néz rád. Ahogy az előbbiekben megbeszéltük, hogy mennyire fontosak vagyunk Istennek, hogy ő elfogadott minket. Ennél kisebb módon nem nézhetünk egy emberre. És legyen az a miniszterelnök, vagy legyen az egy homeless az utcán, egy hajléktalan, nincs különbség. Az emberi értékét tekintve nincs különbség kettejük között. Nincs különbség köztem, és mit tudom én a mondjatok valamit, bárki utcaseprő, vagy hajléktalan, vagy nincs. Emberi értéket tekintve nincs. Értékesek vagyunk. Miért? Mert Isten feláldozta értünk a gyermekét. A saját fiát adta értünk. Ez az emberi értékünk. Két módon lehet ezt nézni. Ad egy. Isten képére lett teremtve minden ember. Isten képére lett teremtve. Ha semmi másért, már ezért tiszteletet érdemel az ember. És minden ember Isten képére lett teremtve. Ugyanakkor mindenkiért meghalt a bárány. A bárány leöletett az egész világ bűneiért. A bárány leöletett az egész világ bűneiért. Nem kiváltságosokért, nem kedvencekért, nem csókosokért, akik tudod, megvették azt, hogy benne legyenek a csapatba. Nem, mindenkiért. És ez a szabad akarati döntésünk, hogy ezt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. De Isten mindenkiért feláldozta a fiát. Az egész világ bűneiért odaadta. Úgyhogy csak így nézhetünk a másik emberre, hogy ő Isten szemében ugyanolyan értékes, mint én. Ennél kisebb módon nem nézhetünk. Bűn Istennel, és nem akarok törvényeskedni, ne értsetek félre, csak a súlyát szeretném megmutatni, hogy Istennel szembeni bűn az, ha ennél kevesebb módon nézünk embertársainkra. Legyen az hívő, vagy legyen az ateista, hitetlen, muzulmán, akárki. Ember, és mint ilyen értékes. Ez a tisztelet, és ez az alapja minden kapcsolatnak. És hogy álltok idővel? Mert hogy most már így 6 perce vége lenne az egésznek, de hát még... Oké, innen még körülbelül 40 oldal hátra van, igen. Innentől kezdve az van, amit Sanyi szokott mondani ilyenkor, hogy akinek mennie kell, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és hallgatott, nyugodtan, és csak tényleg köszönöm. Aki meg ráér, akkor csak így folytatnám. Egy másik nagyon... Isten megálljon, köszönöm, hogy eljöttél. A következő, amit így kommunikálnunk kéne, mint jó bátorító, az az emberekbe vetett hit és bizalom. Az az emberekbe vetett hit és bizalom. És egy nagyon érdekes dolog itt, Zsoltárok 55-ben, azt mondja Dávid, hogy akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házában jártunk tömegekben, és úgy folytatódik, hogy azok támadtak ellenem, itt a bizalom visszaéléséről beszél Dávid, de minden kapcsolatnak egy fontos része a bizalom. Azt, hogy megbízom a másikba, azt, hogy hiszek a másikba. Alapjában véve nem feltételezések alapján kezdek vele egy kapcsolatot, hanem ugye tudom azt, hogy ő értékes, tudom azt, hogy elfogadott, tudom azt, hogy Isten képére lett teremtve, úgyhogy abból nem tételezek fel róla semmi rosszat. Hiszek benne, hiszek a szakmai tudásában, az emberi hozzáállásában, hiszek abban, hogy jót akar nekem, nem tételezek fel rosszat az emberekből. És tudod, ez egy hihetetlenül fontos dolog. Ha megnézed azt, hogy egy új kapcsolatban, bármilyen jellegű új kapcsolatban, az első dolog, ami fellép ma egy kapcsolatban, az a bizalmatlanság. üzleti kapcsolatot vehetünk alapul, de akár egy párkapcsolatot is. Ahogy kezd kibontakozni egy kapcsolat, először még csak így tartok, tudod. Nem merem odaadni magam teljesen, visszatartok magamból egy kicsit, és mindig csak így figyelem, kóstolgatom a másikat, mert lehet, hogy csak át akar verni, lehet, hogy csak ki akar használni. Ez beépült a gondolkodási rendszerünkben. A világ belénk építette ezt, hogy egy kicsit gyanakvóak legyünk egymással, mert annyiszor megégettük a kezünket. Tudod, mindig, amikor kitárulkoztam és odaadtam magam valakinek, akkor csalódtam. Hányszor hallottuk ezt? Milliószor. Ugye? Amikor megbíztam valakibe, akkor kihasznált, és tudod. De ez, ha így állok egy kapcsolathoz, ez nem építi a másik embert. Ezzel azt kommunikálom felé, figyelj, valami gáz van nálad. Mert hogy a bizalom egy nagyon érdekes dolog. A bizalom az egy állandó, az egy visszavonhatatlan dolog. Az egy állandó dolog. Olyan nincs, hogy kicsit megbízható ember. Ezt a fogalmat nem ismerjük, ugye? A Gyuri egy jó fej, egy kicsit megbízható ember. Kicsit megbíz. Kicsit megbízható. Mi az, hogy kicsit megbízható? Hát vagy megbízható, ez egy végletes dolog. Tehát vagy megbízható, vagy nem bízható meg. Vagy megbízható, vagy tudod, egy. De nekem, mint bátorító személynek, mindenképpen azt kell kommunikálnom a másik felé, hogy igenis megbízom benned, igenis hiszek benned, hiszek abban, hogy ha rád bízom, a bizalom az arról szól, hogy az életem egy bizonyos területét átadom a másik személynek, ami fölött már nem lesz irányítási jogom, viszont befolyásolni fogja az életemet. Egy üzlettársi kapcsolatban, ugye, ha mondjuk az üzlettársamnak adok alá, mondjuk enyém a vállalkozás, én felelek érte anyagilag, mondjuk egy BT-t vegyünk alapul, én vagyok a beltag, és adok a kültagnak egy aláírási jogot, akkor gyakorlatilag az egész vagyonom rábíztam. Azt csinál vele, amit akar, mert hogy ott van az aláírási jog, pénzt vehet fel, azt csinálhat a vállalkozáson belőle, amit csak akar, megbízom benne. Nem nagyon van már irányításom e fölött a dolog felett, viszont nagyon mélyen kihat az életemre, főleg akkor, hogyha ezzel visszaér. A bizalom az egy nagyon fontos dolog. Azért mondják azt, Tom Marshall a Kapcsolatok című könyvében azt mondja, hogy a bizalom a kapcsolatnak a legtörékenyebb eleme. A leghamarabb tönkre megy, és a legnehezebben helyreállítható elem egy kapcsolaton belül. Ha a bizalom sérült, akkor hihetetlenül nehezen tudjuk azt már helyreállítani. Úgyhogy mit kommunikálok az emberek felé? Isten megáldjon! Mit kommunikálok az emberek felé? Azt, hogy te egy megbízható ember vagy, hiszek benned, és ez az alapja a kapcsolatunknak. Ebből indulok ki. Aztán, hogyha nem szolgál rá a bizalmamra, akkor még mindig ráérek megvonni tőle a bizalmamat, de élből azt kommunikálom felé. Hit és bizalom. Aztán még egy nagyon fontos dolog. Hát még van sok, de ez nagyon fontos. Efézus 5.19. Beszélvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén a dicséretet mondván szívetekben, és másképp hangsúlyozom. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén a dicséretet mondván, és dicséretet mondván a szívetekben az Úrnak. Na végre. Efézus 5.19. Miről beszél? Ez a dicséretről beszél. Dicséret. A motivációs eszközök közül a tudományosan megállapított tény, hogy a legjobban motiváló dolog az a dicséret. Hogy az erkölcsi elismerésért sokkal szívesebben dolgoznak az emberek, mint pénzért, mint az anyagi elismerésért. De ezzel együtt van egy rossz tulajdonságunk, hogy kritizálni nagyon szeretünk, hogyha valamit nem jól csinál, azt egyből megmondom, de dicsérni nem szeretünk. És ez két ok miatt van, hogy miért nem szeretünk dicsérni. Az egyik ok az, hogy ilyen natürlich szinten kezeljük azt, hogyha valaki jól végzi a dolgát, mondjuk a feleségem jó feleség, és persze nyilván az én értékrendem szerint jó feleség, mondjuk vegyünk egy ilyen átlagos példát. Dolgozik,
hoz a családi kasszába egy szép összeget, aztán otthon ellátja a házi munkát, van mindig főtételem, van mindig tiszta ruhám, vasalt ingem, a gyereket rendben tartja. Hát körülbelül egy mai férfinek így ez az elvárása a feleségével. Nem? Tehát, hogy hát nem. Tévedek? Ha tévedek, akkor szóljatok. De ez az elvárása. Csak ez így kimondva, ez egy kicsikét durván hangzik, igen? Igen, de ez az elvárása. Ja, és akkor este még az ágyba is legyen jó. Mert hogy tudod, tehát vannak szükségeim. Ma így viszonyulnak az emberek. Hogyha ettől eltérő módon viselkedik a feleségem, akkor megkritizálom. De ha mindezt nyújtja, akkor nem dicsérem, mert ez természetes. Tehát van egy bizonyos elvárás, hogy neked tökéletesnek kell lenned, és hogyha tökéletes vagy, akkor azért nem érdemelsz külön dicséretet, hiszen ez a dolgod. Ez a dolgod, hogy tökéletes legyen. Ez az egyik, amiért nem szívesen dicsérünk. A másik, hogy szeretjük megtartani a dicsőséget magunknak. Ugyanis, ha én megdicsérem a Gyurit, akkor elismerem azt, hogy ő valamit jól tett. Elismerem. A fókusz rólam egy kicsit átterelődik oda. És ez főleg vezetői hiba szokott lenni. Hát egy vezető szereti a dicsőséget megtartani magának. Hogy itt azért mennek jól a dolgok, mert én jól csinálom. Azért, csak azért mennek jól a dolgok, mert én jól csinálom. Nem azért, mert a Gyuri a legjobb szakemberem, mert a Cili a leghűségesebb szakemberem, és sorolhatnám. Nem ezért mennek jól a dolgok. Azért, mert én vagyok a főnök. És ezért nem dicsérnek általában, hogy megtartsák maguknak a dicsőséget. De ez egy nagyon-nagyon rossz üzlet. Ez egy nagyon rossz üzlet, mert vissza fog lőni ez. Ugyanis, ahogy az előbb említettem, a leghatékonyabb motivációs eszköz az, ha dicsérjük a másikat. Ha elismerjük azt, hogy amit tesz, az igenis fontos, jó és értékes. Úgyhogy bátran megyünk dicsérni. Bátran. Ez egy hihetetlenül fontos dolog. A legapróbb dolgokat. Ehhez kell egy kis odafigyelés, ehhez kell egy kis figyelmesség, ehhez kell nyilvánvalóan sok minden, de kommunikáljuk, merjük kimondani azt, hogy hé, anyukám, életemben ilyen finom töltött káposztát nem ettem még. Életemben ilyen finomat nem ettem még. Tudod? Vagy tudod, hát, hogy milyen fantasztikus eredményeket érsz el a gyerekkel, vagy bármi, hogy még soha nem volt így kivasalva az ingem, ahogy most ki van vasalva. Még soha. És tudod, mi a legnagyobb dicséret? Még anyám se tudta így kivasalni az ingem. Tudod, a feleséged kedvenc elfoglaltsága lesz ezek után az ingvasalás. Tudod, úgyhogy csak merjünk bátran dicsérni. És én azt hiszem, hogy itt hagyjuk abba, jó? Mert nagyon, nagyon hosszan lehetne még erről beszélni. Nagyon hálás vagyok nektek, hogy eljöttetek, és csak így zárjuk egy imával ezt a mai összejövetelt. Urunk, csak köszönjük neked, hogy tanítottál minket, köszönjük neked, hogy itt voltál köztünk, Urunk, és tényleg csak így megtiszteltél minket a jelenléteddel. Csak arra kérünk, drága Istenünk, hogy áld meg a napunk hátralévő részét, tényleg csak tedd hasznosá a napunkat, és tényleg segíts nekünk a te dicsőségedre élnünk. Köszönjük neked, Urunk, a drága nevedben. Amen.